Mali Zoltánnak a hitelintézeti gyors kölcsönzési és önkormányzati dolgozók szabad szakszervezete elnökének, aki nem mellesleg Dráva Piski polgármestere is. A közlekedési információk és a nagyvilág hírei után pedig zenészekről és színészekről lesz szó, mégpedig annak apropóján, hogy a múlt héten tanácskozott a Zeneművészek szakszervezete, úgyhogy maradjanak velünk.
Vélemények. Egyébként a Menedzserek és Döntéshozók magazinja
minden kedden 12 órától.
Itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Neumann Gábor. Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négyben jó napot kívánok, Hankó Viktor vagyok. Már Portugáliában is megjelent a H1N1 vírus. Egy 30 éves nő lett rosszul, aki nemrég tért vissza mexikói nyaralásából. Világszerte egyébként több mint 1000-en betegedtek meg a vírustól, Európában 32 új fertőzést jelentettek az elmúlt 24 órában. A halálos áldozatok száma világszerte 26-ra emelkedett. Magyarországot továbbra sem érte el a járvány, a repülőtéri ellenőrzéseknél nagyjából 100 gyanús esetet szűrtek ki. Székely Tamás egészségügyi miniszter korábban azt mondta, hogy a normál influenza szezonnal érheti a Magyarországot a világjárvány. Rendben zajlottak a magyar írásbeli érettségi vizsgák, közölte az oktatási hivatal. Középszinten több mint 94 ezeren érettségiztek, az emelt szintet viszont csak alig többen, mint 1400-an választották. A középszintű feladatok között szerepelt Mikszáth Kálmán egyik művének elemzése, Spiró György egy írása, Lázár Ervin egyik novellája, valamint Petőfi Sándor és Vörös Marti Mihály egy-egy versének összehasonlítása. Emelt szinten egyebek mellett Babics Mihály egyik esszéjének és Tóth Árpád Erdő című versének elemzése volt a feladat. Az érettségi holnap folytatódik a matematika vizsgákkal. Kalici vírus okozta a megbetegedést a veszprémi középiskolákban múlt héten a ballagás előtt. Összesen majdnem 80 tanár és diák lett rosszul, 6-an kerültek kórházba. Úgy tudni, hogy a Stadion utcai menzán felszolgált székelykáposzta okozta a megbetegedéseket. A vizsgálatok ugyanakkor még mindig folynak. Az igazságügyi miniszter kérésére segít az FBI a romagyilkosságok felderítésében. Raskovics Tibor elmondta, hogy olyan bűncselekmény sorozattal állnak szemben, amilyennel eddig Magyarországon nem találkoztak. Hozzátette, hogy az Egyesült Államokban azonban rendelkeznek ezzel kapcsolatos tapasztalatokkal. Kártellezés gyanújával folytatnak vizsgálatot több tankönyvkiadónál. A versenyhivatal információi szerint 4 vállalat, többek között a Nemzeti Tankönyvkiadó és a Műszaki Könyvkiadó kötött előzetes megállapodást egy tenderrel kapcsolatban. Az Oktatási Minisztérium 8 éve írt ki pályázatot értelmi fogyatékos gyermekek tankönyveinek fejlesztésére. A gyanú szerint a vállalkozások arról egyeztek meg, hogy a pályázati kiírásban szereplő egyes tételekre melyik kiadó jogosult, és tájékoztatták egymást a jövőre vonatkozó fejlesztési elképzeléseikről is. Végül a várható időjárásról. A délután folyamán felhősödés kezdődik elszórt záporokkal, zivatarokkal. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél. Péntekig változékony időre van kilátás a hétközepén kiadó záporokkal, aztán erős felmelegedés kezdődik, jövő keddig szinte kánikula várható. Hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények, vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Eredményeket és problémákat is soroltak a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének küldött gyűlése, mint pedig a múlt héten, amint egy 8000 zenész, táncos és őket tanító pedagógusok képviselői, mint mondták, megértve az ország problémáit, keresik a kárenyhítés és a fejlődés eszközeit. Vendégem a stúdióban Gyimesi László, az MZTS főtitkára, egyben a művészeti szakszervezetek elnöke, és Babos Gyula, az elnökség tagja, de én inkább azt mondom, hogy zenész. Jó napot kívánok!
Jó napot csak!
Először is, Gyimesi úr, hagy gratuláljak az újraválasztásához. Aktívak voltak a szakszervezetek az elmúlt években, számos kezdeményezésükből lett például törvénymódosítás is. Lehet-e már eredményekről beszámolni az előadó művészeti törvénnyel kapcsolatban?
Hát az először is köszönöm a jó kívánságokat. Az előadó művészeti törvény az egy hihetetlenül nagy jelentőségű esemény álláspontom, és nem csak az én álláspontom szerint, a előadó művészek és általában művészetek szempontjából. Ha a tartalmát nem vizsgáljuk, hanem önmagában azt a tényt állapítjuk meg, hogy van, már ez lényegesen több, mint semmi, de hát ennél többről van szó. Ez a törvény világosan beszél arról, hogy az előadó művészet fontos az államnak, fontos az itt élő embereknek, fontos a kultúrának, a kulturális örökségnek, a hagyományok és az új korszerű felfogások egy idei érvényesítését teszi lehetővé, és hát második oldalról pedig beszél a művészekről, a művészek foglalkoztatási feltételeiről, adókedvezményekről, tehát számtalan olyan dologról, amiről az előadó művészeti törvény megelőzően nem beszélt törvény egyáltalán.
Hogyan érintette a zenészeket a törvény? Valóban könnyítette a helyzetükön?
Az igazság, hogy a törvény nem ismerete, nem ment fel semmiféle.
Ez
vicceltem. Természetesen a művész centrikusság ebben az esetben a zenészeket is eléri. Nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy a szolgáltatóiparon kívüli, tehát a szakmát kiszolgáló személyzeten kívüli lehetőséggel bíró művészeket régiónként is, és akár városonként is olyan kamarazenei formában tudja egyesíteni, és ennek a működési feltételeit tudja biztosítani, ami hihetetlen nagy művészi előrelépést jelentett, hiszen régiónként lehetnek olyan zenekarai a különböző vidéki városoknak és környékeknek, amelyek a helyi kulturális élet magas színvonalát biztosítani tudják. És ebben egyébként nincs elválasztása a könnyűzene, a tánczene, a jazz és a koncertcigányzenekarok.
Tehát akkor nagyon nagyot könnyített és egyszerűsített a helyzetet.
Igen, csak hát a végrehajtás meghoztam magával az 1000 feladatot, ami nyilván még majd előttünk áll, de nagy boldogsággal próbáljuk boncolgatni a lehetőségeket.
Azt gondolom azért ez már egy kellemesebb teher. Imelsőr, beszéljünk az ECHO-ról, vagyis az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról. A törvény megszületésében nagy szerepe volt a szakszervezetnek. Bevált a rendszer?
A rövid válasz feltétlenül bevált, hiszen az egyszerűsített, tehát az ECHO születésének az oka az elsősorban az volt, hogy az úgynevezett színlelt szerződések, kényszervállalkozások a művészeti területen, és megjegyzem a sajtóterületen.
Igen, ez a két terület, igen.
És az ECHO egyidejűleg szabályoz ezt a két területet. Az elmúlt 15-20 évben hát, hogy mondjam, elszaporodott, ugye, hát ennek ezer oka volt.
Hát ez is egy kényszer megoldás volt,
hát ezt mindenki tudta, hogy ez egy kényszer megoldás, állam hol ezt ösztönözte, hol pedig korlátozta, és az ECHO tulajdonképpen lehet, hogy túlmerész, amit mondok, de végül is egy olyan megoldás, ami általában meggyőződésem szerint az egész magyar adózási és társadalombiztosítási rendszernek egy modellje lehetne, alacsony közteherviselés, alacsony szolgáltatásokkal.
Tehát
körülbelül ennyit bír el a dolog, ez az egyik óriási pozitívum a szemben az általános rendszerrel, a másik pedig az, hogy mindez a munkahelyek létrehozását, illetve fenntartását, továbbá reményeink szerint megőrzését is lehetővé teszi, ami azt gondolom, hogy a mai viszonyok között nem kis jelentőségű ügy.
Sőt, ha lehet, akkor most még inkább hangsúlyt kap.
Hát természetesen.
Nemzetközi összefogás is született a művészek státusáról. Úgy látszik, hogy nem csak nálunk, hanem máshol is hasonló probléma a művészek foglalkoztatása. Talán mondhatjuk azt, hogy az egész világon, de ugye Európában az egészen biztos. Tulajdonképpen az előadó művészek munkavállalói jogairól van ilyenkor szó. A foglalkozás sajátságaiból adódnak egyébként ezek a problémák? Mert az újságíróknál tudjuk, de mondjuk a művészeknél.
Nyilvánvaló, és azért is nagyon örvendetes ez az új törvény, mert nagyon erősen szem előtt tartja azokat a specialitásokat, amiket egy művész, egy muzsikusnak az élete, egy színésznek, egy énekesnek az élete során a fodrász számlától, akár az óvoda létrehoz a gyereket óvodába este, amikor nincs kivigyázolájuk. Ebben a szempontból nagyon fontos a törvény ellét. Én a nemzetközi ügyeket kicsi kevésbé ismerve, talán jobban, mint az átlag muzsikusok. Azt látom, hogy mindenhol a muzsikusok a saját jogaikért kiállnak, és mindenhol valamilyen szervezett formában a saját pozitívumaikat elismerve és elismertetve fordulnak azokhoz a vezető kulturális, kulturpolitikai egységekhez, amelyek ebben a dolgban olyan rendelkezéseket képesek, és határozatokat képesek hozni, amelyek a közben, tehát a társadalomban való elhelyezkedését nem zavarva, de a specialitásokat megkönnyítve, enyhítve ezeknek a dolgoknak a nehézségét segít, és ebben a dologban azt gondolom, hogy Magyarországon mi nagyon jó helyen vagyunk, mert a mi szakszervezetünk nem a konfrontációra és az összecsapásokra épít, hanem a művészeinknek a véleményét meghallgatva, összefogva próbálunk olyan lehetőségeket kérni és megteremteni, amelyek egyébként a társadalomban elfoglalt helyünk szerint meg is érdemlünk.
Egy picit kiegészítve, hogy a művész státusz, vagy művész jogállásról szóló problémakör, ez az UNESCO-nál egy 1980-as határozatban öltött testet először, és hát azóta is folyamatosan dolgoznak a világon mindenütt a szakszervezetek azon, hogy ebből a úgynevezett jogállásból minél több téma megvalósuljon. Magyarországon mi bármennyire is hihetetlen, meglehetősen jól állunk, legalábbis ami a jogi részét illeti ezeknek az ügyeknek. Tehát például van a tető kérdésekben, mely szerint a társadalombiztosítás juttatásaihoz, az egészségügyi ellátáshoz, nyugdíjhoz joguk legyen a művészeknek, ugyanúgy, mint bármely más állampolgárnak. Ez Magyarországon rendezett dolog. Ugyanakkor nagyon érdekes módon más útvonalon érkeztünk el ugyanoda, ami ma a legfejlettebb országban ugyanúgy probléma, mint Magyarországon, hogy a művészek munkavállalók vagy vállalkozók kérdésre nincs egészen egyértelmű válasz, és bizony a recessziót, a visszaesés a világon mindenütt, ahol egyébként nálunk sokkal érzékenyebb és fejlettebb szociális rendszer van, ott is kihasználják a művészek hátrányára.
Miért mondta, hogy más úton érkeztünk el? De végül is akkor elérkeztünk ugyanoda?
Más úton, tudnék a mondjuk a jóléti államokba felépített demokráciák művészei hozzászoktak egy magas színvonalú ellátási körhöz, és ott bizony visszaesések vannak, és ennek eredményeképpen esnek le nem egészen oda, ahol mi vagyunk, ahová mi pedig felkapaszkodtunk odáig, hogy elérhessük azt a szintet, ahová ők leesni készülnek.
Vagyis akkor a magyar művészek nem fogják úgy megsínyleni ezt a recessziót vélhetően, mint a külföldiek, mert hogy ők sokkal magasabb szintről, már mint kényelmesebb, jobb helyzetből indulnak.
Nem merek jósolni.
Ennyire negatívan látja a jelenlegi helyzetet?
Nem látom ennyire negatívan, ez rendkívül összetett az egész problémakör ahhoz, hogy hogy jó választ lehessen adni. Én inkább arra tudok válaszolni, hogy Magyarországon mely kérdéseket kellene megoldani ahhoz, hogy a jelenlegi körülmények között is megfelelőbb legyen a művészek számára az élet.
Jó, akkor beszéljünk másról. A szakszervezet a szerzői jogi törvénynél is közreműködött. Melyek a változás legfontosabb elemei?
Hát ez nem is más, ez ugyanez, hiszen ez is a művészek élete, a művészek egyik oldalon. Előadó művészek, vagy munkavállalók, de mikor színészek, vagy zenészek is előadnak valamit, akkor egy ideileg előadó művészek is, avagy szerzők is lehetnek. És a szerzőjogi
akkor
törvény...
azt mondom, hogy ez egy az érem másik oldaláról beszéljünk.
Nem tökéletesen kérdezett, hogy nem, én csak igyekeztem átkötni inkább a mondandómat. Annyiban, hogy a szerzőjogi törvény mindig is nagyon fontos volt a művészek életében, egyrészt jogi szempontból, másrészt pedig mind az életük munkájának egy része, hiszen a jog az életük munkáját, a vagyonukat védi a személyüken túl. És hát Magyarországon nagyon örvendetesen a szerzői jog szélesedett, az előadó művészi jogok ezen belül kifejezetten az elmúlt időszakban. Ugyanakkor azt is kell látni, hogy a hihetetlen tempójú technikai fejlődés, a korlátlan másolások lehetősége, a korlátlan rögzítések lehetősége, az internetes terjesztés és másfajta új hordozók megjelenése olyan már-már háborús helyzetet idézett elő a szerzői jog területén, mely szerint azok, akiknek fizetni kell, azok nem akarnak fizetni, ellenben azok, akik jogosultak lennének a szellemi termékük, alkotásuk, előadásuk ellenértékére pedig nem kapják ezt meg. Ez anyagi kérdés, művészek esetében abban a pillanatban már egy szakmai kérdés, egy megjelenési kérdés, és nem utolsó sorban egzisztenciális kérdés. És ezekben az ügyekben folytak nagyon komoly viták, és nem is mondhatom, hogy múlt időben, mert ezek a jövő időben is folytatódnak várhatóan, amiben úgy tűnik, hogy a dolgok jelenállása szerint jó eredménnyel sikerült megvédeni az előadó művészek, a szerzők és más jogosultak érdekeit.
Mi pedig innen fogjuk folytatni egy perc múlva.
Klubrádió, a társas adó. Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
Az én időmben még dudoráztak az emberek, a kifutófiúk fütyörésztek a kerékpárokon, a cselédlányok énekeltek, egymásra mosolyogtunk, a kisütött a nap. Manapság, ha rámosolyogsz valakire, mert elállt az eső vagy leesett a hó, szúrós tekintettel néznek rád. Ezt írja Békés Itala legújabb könyvében, az Olvasd a buszon című vidám, groteszk, szatirikus írások összegzésében. A Dobszerda következő vendége tehát Békés Itala, a Madás Színház tagja. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia.
Reklám.
Az NDK-t már csak néhány ember kívánja vissza. De az NDK-t, a Nemzeti Digitális Közművet joggal kívánhatjuk mi, mai magyarok.
Mert tényleg, mi történne, ha az üvegszál valóban végigfutna falvaink főutcáján?
Internethajó.hu.
Május 7.
Május 7.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
És vendégem a stúdióban továbbra is Gyimes László, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének főtitkára, és Babos Gyula, az elnökség tagja egyébként, és nem mellesleg, sőt, legfőképpen zenész. Az eredményekről beszélgettünk, illetve ott hagytuk abba néhány perccel ezelőtt, hogy a szerzői jogokkal kapcsolatban a szakszervezet aktívan közreműködik azért, hogy ne érje hátrány a művészeket. És akkor már is Babos Gyulához fordulok, a szerzői jog érvényesülésénél számos probléma is bukanókat, ezt az elmúlt percekben azért hallhattuk bőven. Melyek a legkényesebbek, és hogy néz ki, hogy ad-e egyáltalán megoldást erre a törvény? Van-e arra remény, hogy megoldást ad?
Ez egy nagyon probléma, erre nagyon nehéz lenne slágvortokban, apró rövid szavakban válaszolni. Nyilvánvalóan az a művelet, maga a folyamat, amelyben a szakszervezet, mint valós érdekvédelmi szervezet ezekben a dolgokban leveszi a muzsikusok hátáról azokat a terheket, amik az ezen járó tárgyalás, az ezen járó törvényrendszernek az ismerete, a magával a problémával való szó szerinti foglalkozás, ez egy hihetetlen segítség. Ebben a dologban Gyimesi László ismerem, Mártoni Tomori Pál doktor, az jogvédőiroda igazgatója, borzalmas komoly erőfeszítéseket tesznek ahhoz, hogy a szemben álló felekkel ezeket a dolgokat, ezeket a jogi problémákat lehetőleg úgy forgassák, vagy úgy vigyék végkifejletre, hogy ez a muzsikusok számára, és az előadó és a szerző számára pozitív legyen. Nyilvánvalóan nekünk ezek a dolgok csak pluszként jelentkezik, hiszen a múltunkban, a közvetlen múltunk, muzsikusi múltunkban ezeknek a dolgoknak az érvényesítése valójában nem volt jelentős, és amióta lehetőség van ezeket a nemzetközi egyezményeket ilyen szoros nyomon követni, és ehhez tartani önmagunkat és másokat, ez egy pozitív anyagi eredménnyel is jár a muzsikusok számára.
Ha már a muzsikusokról beszélt az előbb Babos Gyula, akkor folytassuk innen. Műsorunkban is beszámoltunk már korábban arról, hogy a szakszervezet saját zenei portált indított, ahonnan egyébként legálisan és kedvezményesen lehet letölteni a zeneszámokat. Milyen sikere lett ennek a kezdeményezésnek, ennek a nagyon jó kezdeményezésnek?
Hát, hogy milyen sikere lett, azt nehéz számokba önteni, hát minden esetre semmiből indult ez a zenei portál, ma közel 20 ezer felvételhez lehet hozzájutni ebben a zeneáruházban, és ez egy abszolút non-profit vállalkozás.
Ami azt jelenti, hogy ráfizetni.
Ami ráfizet, igen, non-profit, kevésbé elegáns neve a ráfizetés, de hát ez tudatos ráfizetés, tehát azért vállaltuk, hogy a zenészek számára az internet biztosította szabadság ne pusztán szabadságként jelenne, hanem hogy ez a szabadságot tudjanak élni.
Na de akkor sikeres lett ez a kezdeményezés.
Hát én úgy gondolom, mert megkockáztatom, noha nem az én feladatom, hogy én ezt eldöntsem, de én magam úgy ítélem meg, hogy ez messze a várakozásokon felül jól sikerült. A zenész kollégáink, és nagyon sok fiatal kollégánk, ami ebbe az ügyben rendkívül fontos, érdeklődik, szereti, látogatja és elhelyezi a felvételeit, és bizony döntő részében magyar alkotások hallhatóak és vásárolhatók meg ezen a zenei portálon, amely egyébként állja a versenyt a saját területén, tehát az internetes legális zeneterjesztés körében bármilyen összehasonlítást kibír a hasonló, egyébként nagy kereskedelmi és tőkeerővel bíró vállalkozások világában is. Tehát ez nagyon jó. Ha még szabad egy gondolatot hozzátenni, hogy maga a portál, amelynek a nevét itt nem mondhatom ki, nem, és...
.hu, az a lényeg.
Igen, ennyit szabad. Igen. És egy zenei kifejezés még ennyit segítünk a megfejtéshez az eleje. Azt mindenféleképpen el kell mondani, hogy olyan árakkal dolgozik a zeneáruház, amelyekről mi úgy gondoltuk, hogy reálisak a vásárlók a közönség számára, és amelyek kevésbé ösztönzik, sőt talán kifejezetten gondolkodásra késztették azokat, akik az ingyenes, illegális másolás, letöltések világából szerzik be a zenei anyagaikat. És van még egy nagyon fontos mozzanat, hogy az így keletkezett bevételekből a zenészek, szerzők, előadók a döntő részét kapják meg.
Tehát részesülnek.
Nem, hogy részesülnek, messze magasabb arányban, mint bármilyen más feltétel esetében.
Ez csak két dolgot, mint úgynevezett szenvedő alanya ennek a dolognak. Ezt szeretném mondani, hogy a világ lemezgyártásában idáig közgyakorlat volt, hogy ült egy szakember a kiadónál, és ez majd eldöntötte, hogy ez az anyag, ez most megfelel-e annak. Nálunk ez nincs. Ezen a bizonyos portálon, amelyben közszemérvet és közítés nem sértő, akkor mindenkinek a zenéje fölmehet. Ez egy hihetetlen szabadságot nyújt. Ez egy művészi szabadság elsősorban. A második dolog pedig, ami a dolognak az anyagi részét illeti, a normális, úgynevezett nagy kiadóknál mindig a zenész az a láncnak az utolsó kifizetettje. A mi oldalunkon az az első szerző, és a zenész kapja meg először a járandóságát, és ez bizony. Én ott voltam abban a küldöttségben, amelyik ennek a modelljét először tanulmányozta Svédországban, és merem állítani, hogy ugye hát a svédek nem arról híresek, hogy antidemokratikusak,
hát
és még az ő példájukhoz is képest is egy nagyon, nagyon jól működő és tényleg demokratikus rendszerben jutnak a muzsikusok az általuk teremtett szellemérték árához.
Egyre többen vannak, akik fölteszik oda a zenéket? Tehát egyre inkább kezd elterjedni és divatba jönni, hogy ez egy fontos lehetőség számukra?
Az, hogy divatba jön, azt én nem tudom, de az biztos, hogy a lehetőségeinket példátlanul megenyhíti. Nem kell egy komplett nagy lemezanyagot elkvárni, amíg összejön. Nem kell megvárni a kritikát, hogy kell-e vagy nem kell. Nem kell. Jó minőség, ha technikai minősége jó, akkor már lehetőség van arra, hogy regisztráljon és fölvegye a kis művész, vagy nagy művész, vagy közepes művész, nem tudom én. A gyerekeknél ez fantasztikus, a rájzenekaroknak a léttere. Szeretnénk majd kiterjeszteni ezt videóra is, hogy a saját videóikat majd föltehessék. Tehát a net által okozott kárt, amit az illegális letöltések esetleg okoznak, vagy okoztak, ezzel próbáljuk balanszírozni, és remélhetőleg nem is hatástalanul.
Nagyon elszaladt az időnk, már csak egyetlen kérdésem maradt idő. Gyimesi úr, a küldőgyűlés nyilván meghatározta a következő évek feladatait is. Gondolom, hogy most sem szeretnének tétlenül ülni. Mit tűztek ki?
Hát egy rendkívül nehéz időszakban tartottuk ezt a küldött értekezletet, tehát egy szakszeretnek könnyű dolga van, amikor összejön békeidőben, és elkezd beszélni a bérek emeléséről, és elkezd beszélni mindenféle feltételekről. Ma a legfontosabb a munkahelyek megőrzése, tehát mint az országban általában. Ja, tehát mi sem választhatunk mást. Célként az egy másik dolog, hogy nagyon sok kollégán közalkalmazottként dolgozik, ugyanúgy nem fogadhatjuk el természetesen azokat a hátrányokat, amelyeket általában a közalkalmazottak elszenvednek. Ezek mondjuk a napi vagy egy-két éves távlatban a nagy kérdések. Hogyha szűkebb szakmai szempontokat nézzük, akkor mi magunkban olyan sorrendben raktuk a tagságunkat, és akikre különös figyelmet szeretnénk fordítani a következő időszakban, talán egy picit meglepő módon, de tekintettel arra, hogy az előadó művészeti törvény, a szimfonikus zenekarok, énekkarok, tehát a profi klasszikus zenekarok opera ügyeit azért nagyon jól elrendezte, a playbacket háttérbe szorította ezen a területen, tehát sok lépést hozott olyat, ami idáig nem volt. A zenepedagógusok a közoktatás területén többé-kevésbé nyugodtan lélegezhetnek, ha nem is túl nagyokat. Így most arra, és a szabad foglalkozású zenészek élik ilyen-olyan életüket, de hozzáteszem, hogy az említett zenei portál az elsősorban az ő számukra készült. Most a szórakoztató zenészek és ezen belül a cigány zenészek foglalkoztatását helyeztük, nem azt állandóan, hogy a középpontba, de az egyik súlyponti helyre a következő időszakban.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek az elmúlt fél órában Gyimesi László, az MZTS főtitkár, aki egyben a művészeti szakszervezetek elnöke, valamint Babos Gyula zenész voltak a műsor vendégei, amely ezzel véget ért. A hallgatók kedvére elmondom, hogy a műsorban elhangzott beszélgetéseket az Európai Unió és az Európai Szociális Alap segítségével készültek, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján és a www.vds.internetes oldalon is. Legközelebb egy hét múlva ugyanebben az új időpontban hallhatják a szolidaritás.hu-t. A szerkesztő Sós Éva és munkatársaim Ricsovics Kinga és Rózsahegyi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Velem egyébként holnap az Ingatlanpiacba délután 3-kor találkozhatnak. Várom önöket akkor is. Törtei Takács Krisztát hallották.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora. Klubrádió. A szabad frekvencia.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgető társa.
Vicsek Ferenc.
Jó napot kívánok, ma beszéljük meg, hogy kinek miből van elege önök szerint.